Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől életünk segítségét várjuk, halálunkban is, s várjuk feltámadásunkat, örök üdvösségünket. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, a 84. Zsoltárunkat keressük ki, és a 84. Zsoltárunknak az első, a harmadik és a hatodik versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első, harmadik és hatodik verseit. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! A Heidelbergi KT 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül is a Fiú Istenről, azaz a Jézus Krisztusról vallott tételek magyarázatát.
Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az is marad, Szűz Máriának testéből és véréből a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatás
szakaszból? Nevezett helye. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkapnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonló vétkezőknek. És ne vigy ország a hatalunk téged urunk az órában, amely azért épült, hogy újra és újra itt találkozhassunk te veled és egymással is. Köszönjük te neked kegyelmedet, amellyel ma is ide segítettél, hogy ebben a közösségben együtt vegyük a te szavadat, hogy odafigyeljünk egymásra és megéljük azt, amit te parancsolatodban elrendeltél, hogy szeretettel legyünk egymás felé. Köszönjük neked a közösségnek mennyei és a földi jelenlétét. Köszönjük te neked mindazokat az áldásokat, amelyeket ebben a közösségben, hogy gyakran osztogattál és osztogatsz nekünk. Megvalljuk a te színed előtt, hogy miközben te jót készítesz újra és újra ezen a helyen, mi olyan sokszor nem tudunk ezzel a jóval élni. És ezért is kérünk téged, hogy tégy alkalmassá arra is, hogy a te igédet befogadhassuk, hogy az megfogamva a mi szívünkbe gyümölcsöt teremhessen a te dicsőségedre és egymás javára. A mi alkalmasságunk is te tőled lehet egyedül. Ezért jövünk hozzád, mi bűnös emberek, akikben nincsen semmi jóság, akik önerőnkből meg nem állhatunk a te szent színed előtt, de akik mégis bizalommal jövünk eléd, hiszen tudjuk, hogy te léptél először felénk. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit érettünk elküldtél. Köszönjük mindazt, amit benne és általa elvégeztél. Ő érette és ő vele együtt szólunk te hozzád. És áldást kérünk nem csak magunkra, hanem áldást kérünk azokra a gyülekezetekre, közöttük kiemelten a pestújhelyi gyülekezetre, ahol ezekben az órákban összesereglenek lelki testvéreink. Urunk, te könyörüljél meg minden híveden, akik a földön élünk, hogy téged egyre komolyabban vegyünk. Előtted egyre mélyebben megismerjük a mi bűnösségünket, de azt a kegyelmet is, amit te adtál nekünk. Ezt a munkádat erősítsed a pestújhelyi gyülekezetben is. Ige hirdetés által, szolgálatok által. Adjad, hogy az odajövők és ott összesereglők jöhessenek össze a te neved dicsőségére. Erősítsed őket minden szükségükben, s tanítsad őket arra, hogy hozzád forduljanak kéréseikkel, de el ne felejtkezzenek hálájukat is neked adni. Neveljél erre bennünket, s növeljed a te egyházadat megtérőkkel, üdvözülőkkel, akiket kegyelmedből kiválasztottál, megigazítottál. Vezessél hitre minél többeket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 300. dicséretünk első és második versét énekelve készüljünk. A 300. dicséretünk első és második versét énekeljük. Lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. testvérek. Isten ígéje a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumának 6. fejezetéből szól hozzánk, a 6. fejezet 13. versének első feléből, ahol ezeket olvassuk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A hegyi beszédből olvassuk most már 5. vasárnapja Isten igéjét, azon belül is, abból a szakaszból, amelyben Jézus Krisztusunk a kegyes életről tanít bennünket, amely alatt azt az életformát értjük, amelyet a gyakorlatban igyekszünk megélni Isten tetszésére. Azt tanítja nekünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk egyik legfontosabb formája az imádság. És miután elmondja, hogy hogyan nem kell imádkoznunk, milyen módon, milyen stílusban nem szereti Isten a mi imádságunkat, miután tanít bennünket arra, hogy ne legyen bennünk hamis reménység, azután tanít bennünket arra is, hogy hogyan kell nekünk imádkozni. Milyen formában, milyen kérésekkel lehet nekünk Isten színe elé jönnünk. Elmondtuk azt ugye, hogy a megszólítás után 3 te kérés következik ebben az imádságban, Isten helyes tiszteletéről, dicsőségének kereséséről van itt szó, azután következnek azok a kérések, amelyek mi ránk vonatkoznak, az úgynevezett mi kérések. Isten hatalmaz föl bennünket arra, hogy kérjünk, de megtanuljuk a mi atyánkból azt, hogy a mi kéréseink soha nem előzhetik meg Isten dicsőítését és Isten akaratáért való fohászkodásunkat. Istennek kell először mindig megadni azt, ami őt megilleti, és ha valakitől, akkor a hívő keresztjénektől elvárható ez, hogy így tanuljunk imádkozni. Majd nagyon érdekes részéhez érkezünk ennek az imádságnak, azoknak, akik a mi atyánkot tudatosan imádkozzák, talán a legtöbb kérdése a mi atyánkkal kapcsolatosan ide fókuszálódik. Nem mintha a többi részről mindig mindent helyesen tudnánk és értelmeznénk, de talán ez az a mondata a mi atyánknak, ami a legtöbb vitát vagy értetlenséget váltja ki a mi atyánkot imádkozó és azt tanulmányozó emberekből. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kezdjük onnan, kedves testvéreim, hogy itt is 2 kérés áll egymás mellett. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt vasárnap magyaráztuk a bűnbocsánatnak, meg a napi kenyérnek az összekapcsolódását, itt is 2 kérés áll egymás mellett, amelyeket azonban nem akarunk és nem is szabad elválasztani egymástól, annak ellenére sem, hogy közöttük a de kötő szócskát mondjuk ki. És az azt sugalná nekünk, hogy van egyik dolog, meg van egy másik dolog. Azonban ez a 2 kérés még szorosabban összetartozik, mint az előző 2 kérés, a mindennapi kenyérről és a bűnbocsánatról szóló kérésünk. Amikor a Szentírásban kritikus tételeket találunk, akkor nagyon fontos szempont kell, hogy legyen a megértésben az, hogy a Szentírás egésze felől próbáljuk megérteni azt a kritikus dolgot, amit éppen nem értünk, amiben beleakadtunk. A református írás magyarázat ezt az elvet követi hosszú évszázadok óta, hogy a nagyobbból, a többből, a bőségesebből kiindulva próbáljuk megérteni azt, amit éppen nem értünk, ami kritikus és nehéz. Soha nem alkalmazunk azt az írás magyarázati módot, hogy egy igét kiragadunk, abból fölállítunk egy olyan tételt, ami esetleg az összes többi bibliai igazságnak ellene mond. mindig fordítva csináljuk. A nagy egészből próbáljuk megérteni azt, ami éppen számunkra érthetetlen. Jézus nyilván nem tanított bennünket úgy imádkozni, hogy az Isten egész kijelentésével szembe menjen. Nagyon fontos dolog, hogy itt olvasuk ezt a kritikus tételt, ne vigy minket kísértésbe, ráadásul ott van előtte, hogy Jézus mondja el ezt, akkor tudomásul kell vennünk, hogy Jézus biztos, hogy nem tanított nekünk olyan dolgot, ami az Atya minden egyéb kijelentésével ütközik. Hiszen azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Egyet beszélünk. Mi nem mondunk ellent egymásnak. Mi teljes harmóniában vagyunk. Egyek vagyunk. Jézus azt tanítja, és a Szentírás is ezt erősíti meg, hogy mivel bűnös, azaz erőtlen emberek vagyunk, még akkor is, ha már Jézus Krisztus tanítványai és követői lettünk, Isten oltalmában kell nekünk védelmet keresnünk. Minden idejében az életünkben. Sokan gondolják azt, hogy Istenre addig van szüksége az embernek az élete folyamán, amíg nagy bajban van. És aztán, ha kisimulnak a vizek, akkor Isten is mehet a dolgára, meg én is csinálom a magam dolgát, amit én tudok csinálni. Sokan így is élik az életüket. Talán vannak itt is olyanok, akik korábban akkor jöttek ide Isten házába, amikor úgy érezték, hogy bajba vannak. És eljöttek, hogy itt egy kicsit talán valami szorosabb közösséget találjanak Istennel. Talán abból kiindulva, hogyha itt mondják el az imádságukat, azt nyilván Isten kedvesebben veszi, mint hogyha otthon mondják el a szobájukba. Az ember már csak ilyen. Sokszor hajlamosak vagyunk Istenről teljesen elfelejtkezni. De a Szentírás arra emlékeztet bennünket, hogy mi bűnös emberek vagyunk és erőtlenek vagyunk, akkor is, ha már Jézus tanítványaivá lettünk. Nézzétek meg a tanítványokat. Nézzétek meg Pétert, aki egyébként fizikailag egy erős halászember volt. Hányszor esett abba a hibába, hogy bizonygatta Jézusnak azt, hogy ő már elég erős. Lelkileg elég erős. És hányszor tapasztalta meg azt, hogy lelkileg mennyire rászorul az ő mesterére, Jézus Krisztusára. Azt mondta Jézusnak, hogy ha ezek mind meg is tagadnak téged, én hűséges leszek te hozzád, én már elég erős vagyok, Jézus. Aztán ő volt az, aki háromszor megtagadta Jézust. Ő volt az, aki átkozódott és szitkozódott, amikor együtt említették a nevét Jézus nevével. Aztán Jézus emlékeztette, amikor a feltámadás után találkoztak, és azt kérdezi tőle, hogy is van ez, Péter, hogy te jobban szeretsz engem ezeknél a többieknél? Hogy is van ez, hogy te erősebb vagy, mint a többiek? Te úgy gondolod, te jobb vagy, mint a többiek? És Péternek meg kell tudnia azt, hogy ő is csak egy bűnös ember, annak ellenére, hogy Jézus tanítványa, annak ellenére, hogy Jézus beavatta őt. Azt olvassuk, hogy Péter, János és Jakab sokszor megkülönböztetett szerepet kaptak Jézus körül. Olyan dolgokba láttak bele, amiben a többi tanítvány nem láthatott bele. Ennek ellenére újra meg újra szembesülniük kellett az, hogy erőtlen emberek vagyunk. És szüntelenül rászorulunk a mi Istenünk oltalmára és védelmére. Testvérek, teljesen mindegy, hány éve vagyunk hívő emberek. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy azért, mert mi 10 éve, 20 éve vagy 100 éve megtértünk, most már mi különbek vagyunk és erősebbek vagyunk, mint azok, akik most jutottak hitre, vagy azok, akik még hitre sem jutottak. Mi bűnös emberek vagyunk, akiknek Isten oltalmában kell életünk védelmét megkeresnünk és megtalálni. Miért Istennél? Azért, mert van egy rossz akarónk, a sátán, aki szeretné romba dönteni és romban tartani a mi életünket. A sátán, ami legnagyobb ellenségünk, nem örül annak, hogyha mi Krisztusban épületet vettünk, ha mi Krisztusban jó alapra találtunk, és ő szüntelen azon van, hogy összedöntse a mi életünket, hogy elszakasszon bennünket a mi megváltó Úrunktól, Jézus Krisztusunktól. Isten győzött a sátán felett, erről fogunk megemlékezni az elkövetkezendő hetekben, Jézus Krisztus által. És ebbe az ő hatalmas győzelmébe, amit aratott az ördög felett, a mi legnagyobb ellenségünk felett, meghívott bennünket is. Nem mi harcoltunk, ő harcolt a fiú által, ő győzött, de tudjátok, hogy mi a csodálatos? Hogy a diadalmenetbe, a győztes diadalmenetbe mégis meghívott bennünket. És ez teljesen elképesztő, és teljesen megrendítő. A diadalmenetbe, ami Rómában a császár elé vonult, azok állhattak be, akik harcoltak. Oda nem állhatott be olyan, aki nem volt a csatamezőn. Azok álltak be, akik harcoltak és győztek. Az ő kiváltságuk volt az, hogy a diadalmenetben részt vehettek. Testvérek, Isten győzött az ördög felett, a fiú által, Jézus Krisztus által, és amikor Jézus vonul, akkor ebbe a diadalmenetbe meghív bennünket, és odaállít bennünket. Ő győzött. Ha szorosan mellette maradunk, akkor vagyunk képesek megállni az ördögnek minden támadásával szemben. Mert ő a győztes. Ő az, aki ismeri az ellenfelet. Ő az, aki megmutatta, hogy van hatalma az ellenfél fölött. És amikor magához hív bennünket, akkor arra hív, hogy mi mindig vele legyünk, hogy az életünk bele gyökerezzen ő belé, és úgy függjünk tőle, mint ahogy a fának az ágai függnek a gyökértől. Azt mondja Péter később olvasóinak, józanok legyetek, vigyázzatok. A ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Azt mondja, hogy noha Jézus meghívott benneteket az ő győzelmi menetébe, ti Jézus tanítványaivá lettetek, de vigyázzatok és legyetek józanok. Mert ez nem azt jelenti, hogy az ördög lemondott volna rólatok. Ő, mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyelhet el. Álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Kedves testvéreim, nekünk embereknek, bűnös embereknek nem csak a szabadulásra, az Isten ítélete alóli szabadulásra, de még a megállásra sem elegendő az erőnk, és ezért a mi atyánknak az oltalmára szorulunk. Ez az alapállás, amiből meg akarjuk érteni Jézus tanítását, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hát mi is ez a kísértés, amivel kapcsolatban azt imádkozunk, hogy ne vigy minket kísértésbe. A Bibliában általános és összegző fogalomként is ismerjük a kísértést. Amikor ma meghalljuk ezt a fogalmat, akkor általában valami nagyon rossz dologra gondolunk a kísértésben, a kísértőre, de a Biblia a kísértés szót tágabb értelemben is használja. Ezért közelítünk a Biblia egésze felül ennek a kérdésnek a megértésére. Amikor például Ábrahám hite megpróbáltatott, akkor ő megkísértetett. Azonban nyilvánvaló, hogy képtelenség lenne Istentől azt kérnünk, Jézus nyilván nem is tanítana bennünket így imádkozni, hogy nekünk soha ne kelljen az életben színt vallanunk. Hiszen a hitünknek a próbájában, amikor megkísértetünk, akkor tulajdonképpen színvallásra kényszerülünk. Azzal kapcsolatosan, hogy mit hiszünk, kiben hiszünk, kihez tartozunk. Hát Jézus biztos nem tanítana bennünket úgy imádkozni, hogy hát lehetőleg a földi életünk során soha ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy nekünk szint kelljen vallanunk. Mert ellene mondana az egész Biblia üzenetének, legfőképpen annak az üzenetnek, amelyre Jézus elbocsájtotta végül a tanítványait, akiknek mit is mondott? Hát menjetek el és tegyetek tanítványaim már minden népeket. Valljatok a ti hitetekről, álljatok elő. Tehát nagyon fontos, hogy ez biztos, hogy nem jelenti, hogy mindenféle próbát és színvallásnak a lehetőségét Isten távolítsa el tőlünk, és mi szép nyugodtan leélhessük csendbe a életünket, úgy, ahogy ezt nagyon sokan szeretnék, akik azt mondják, hogy a hit az magánügy. Nem baj, ha hiszel, de fogd be a szádat, maradj csöndbe. Ugye? Van egy ilyen nézet ma a világon. Az egy totál magánügy, hogy te hiszel. Hát sokan szeretnék ezt, ami Jézusunk nem szeretné ezt. Ő azt szeretné, hogy valljunk a mi hitünkről. És olykor kényszerhelyzetek állnak elő, ahol az emberről ki kell, hogy derüljön az, hogy mi kik vagyunk, mit gondolunk, amikor a cselekedeteinkbe egészen őszintén kell azt kinyilvánítani, hogy mi Istenhez tartozunk. Amikor mégis ezt imádkozzuk, ne vigy minket kísértésbe, akkor itt valami másra kell tehát gondolnunk, nem egy általánosan értelmezett dologra. Itt a kísértés minden olyan rossz indulat, ami bennünket a bűnre ingerel, azaz elvon Istentől. Tudjátok, mert sokat beszélünk erről, hogy a bűn mindig eltávolít bennünket Istentől. Meg ez a lényege. Elszakít bennünket Istentől. Évát és Ádámot is elszakította Istentől a vétek, a bűn. Elbújtak Isten elől. Aztán Isten is elzárkózott előlük ott az Éden kertbe. Isten nyilván nem akar bennünket elvonni magától. Ugye érzitek, hogy ez képtelenség lenne, hogy Isten, aki meghívott bennünket a győzelembe, egyszerre csak most elvinne bennünket magától. Hát Isten nem ilyen. Azt mondja Jakab az olvasóinak, senki nem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Úgy látszik, már Jakab idejében is voltak olyanok, akik ezt feltételezték Istenről. Hogy ő képes nem csak magához vonni bennünket, hanem el is csalogatni magától. Ugye a gondolatot is érezzük, hogy ez egy nagyon furcsa dolog lenne. Ezért mondja Jakab azt, hogy senki nem mondja, amikor kísértésbe jut, hogy az Isten kísért engem. Isten nem akar magától elvonni, ő behívott bennünket, hogy legyünk vele közösségbe. Ő ezt akarja, mindig ezt akarja. És ezt is ígéri, amikor az örök életről beszél nekünk, akkor azt mondja, hogy mi örökké vele lehetünk. Nem eltaszításról beszél, hanem meghívásról, magához ölelésről. Akkor mi ez a kísértés? Azt gondolom, hogy az a kísértés, amely bennünket Istentől el akar szakítani, ami bennünket a bűnre ingerel, az Jakab tanítása alapján leggyakrabban belülről ered. Belülünk ered. Jakab így folytatja a tanítását, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Azt mondja itt el nekünk Jakab, hogy vannak kívánságaink. Minden embernek vannak kívánsága, a hívőnek is, meg a hitetlennek is. Vágyaink. És azt mondja, hogy ezek azok, amelyeket ápolgatunk, és ezek vonzanak és csalogatnak bennünket, és mi így esünk kísértésbe. Így esünk kísértésbe. És amikor kísértésbe esünk, az az a nagy probléma, hogy azt mondja Jakab, a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Tehát amikor a kívánságainkat ápolgatjuk, gondozgatjuk, és kísértésbe esünk, és a kísértés útján pedig a bűnbe, akkor tulajdonképpen Istentől elkezdünk elszakadni, és egyre távolabb kerülni. Nos, testvérek, azt kérjük, hogy a mi Urunk ne engedjen alája ezeknek a kísértéseknek bennünket. Ne vigy minket kísértésbe. Azt kérjük, hogy tartson meg bennünket a kísértés idején, mert mi romlásba esünk. Mi húsvér emberek vagyunk, akik úgy élünk itt a Földön, hogy a szívünkben, az értelmünkben tudunk valamit. Örök értékeket adott nekünk Isten. De abból adódóan, hogy húsvér emberek vagyunk, és itt látunk magunk körül sok dolgot a világban, sokszor a mi szívünk mégis kísértésbe esik. Édesgetünk magunkba kívánságokat. Sokszor olyan nagyon távolinak tűnik az örök élet, és olyan nagyon közelinek, megragadandónak a most, a ma. És ha levesszük Istenről a tekintetünket, akkor olyanok leszünk, mint a megtérésünk előtt, hogy csak a ma izgat bennünket. Az, ami ma megragadható, ami ma jó nekem. Azt imádkozzuk, hogy Isten ne engedjen alája ilyen kísértéseknek bennünket. De sokan kérdezik, hogy Isten direkt beleenged bennünket ilyen kísértésekbe? Esetleg ő az, aki generálja ezeket a kísértéseket? Azt gondolom, testvéreim, hogy akkor fogjuk ezt helyesen érteni, ha van egy helyes Isten képünk, és van egy helyes ördög képünk is. És a legtöbbször itt van egy kis probléma, mert az ördögöt nem értelmezzük helyesen, nem jó az ördög képünk, és nagyobb hatalmat meg erőt tulajdonítunk az ördögnek, mint ami neki valójában van. Az ördög nem egyenlő Istennel, de még csak annyira sem egyenlő, hogy ők közel lennének egymáshoz. Istenről azt mondja a Szentírás, ő így jelenti ki magát, hogy ő mindenható Isten. Az ördög nem mindenható. Isten azt mondja magáról, hogy ő mindenütt jelen való. Az ördög nincs mindenütt jelen. Az ördög egy teremtmény, egy Istennel szembeforduló teremtmény. Nem rendelkezik azokkal az attribútumokkal, tulajdonságokkal, mint Isten, ne legyünk tévedésbe, testvérek. Az ördög hatalmasabb nálunk. Ezt világosan elmondja a Szentírás, hogy a mi eszünkön, értelmünkön át tud az ördög járni. Minket meg tud vezetni? De Istenhez hozzá nem mérhető az ördög. Isten ural mindeneket. Ez azt is jelenti, testvérek, hogy Isten tudta, akarata nélkül semmi nem történhetik ebbe a világba. Mondjuk is, valljuk is, káténkban. Minden Isten akaratából van. És az ördög is, amit tesz, nem teheti úgy, hogy arról az Isten ne tudna. Olyan hely, amit mi megszoktunk nevezni, hogy az Isten háta mögött, ilyen hely nincs. Gyakran gondolják az emberek, hogy az ördög az Isten háta mögött van, és az Isten nem tud róla, hogy az ördög mit tesz. Testvérek, Isten akarata nélkül még az ördög se tehet semmit. Annyira tőle függ az egész világ mindenség, a jó meg a rossz, az élet meg a halál is, hogy Isten nélkül senki nem lépett egy lépés se. Egy fél milliméternyi gondolat nem születhet meg. Egy fűmag nem indulhat növekedésnek. Semmi nem történhet. Egy szem eső nem esik az égből. Ha azt Isten nem akarja, ha azt az Isten nem tud. Tehát Isten pontosan tud arról, hogy az ördög bennünket hogy kísért. És ha szabad így mondanom, akkor az Isten ezt nem akadályozza meg. De mi nem az ördögre koncentrálunk, hanem Istenre. És hogyan kérünk tőle dolgokat? Úgy kérjük tőle, hogyha lehetséges, ugye ez van ebbe a kérésbe többek között, hogyha lehetséges, akkor ne vigyél bennünket kísértésbe. Ne engedd meg, hogy a gonosz körülöttünk ólálkodjon, és próbáljon bennünket, mert tudjuk, hogy te hatalmasabb vagy nála. A Azt mondja az apostol a korintusi gyülekezetnek az első levél 10. fejezetében, hogy Isten hűséges az övéihez. Akiket ő bevont a győzelmi menetbe, azokhoz Isten hűséges. Nem hagyja őket erejükön felül kísérteni. Nem azt mondja, hogy nem fognak kísértésbe esni, nem azt mondja, hogy az ördög, mint egy ilyen éhes oroszlán, nem fogja kóstolgatni őket, hogy nem kapkod utánuk. Nem, azt mondja, hogy nem hagyja őket erejükön felül kísértetni, sőt, úgy folytatja az apostol a tanítást, hogy a kísértéssel együtt a kiutat is megadja, mert Isten hűséges az övéihez. Igen, az ördög jön, támad, Isten tud róla, mit mond, nem hagyja, hogy erőnket meghaladóan az ördög játszon velünk. Ahhoz tudnám hasonlítani, testvérek, hogy az ördög, amíg nem vagyunk Isten gyermekei, és ezt jól láthatjátok ma a világban, mert ilyen korban élünk, úgy játszik az emberekkel, mint a macska a gombolyaggal. Az ördög azt csinál az emberekkel, amit akar. Azt hittük, hogy az ember értelmes, hogy az ember okos. Azt hittük, hogy az európai ember már valamilyen tényleg olyan tudásnak a birtokába áll, ami meghatározza tényleg a jellemét, az összességét. És minek vagyunk a tanúi? Annak, hogy az európai ember buta. Az ördög úgy játszik velünk, hogy egyszerűen értetlenül állunk. Hogy lehet így? Hogy történhet meg az, hogy hosszú évtizedek alatt, háborúból, nyomorúságokból fölemelkedik egy ország, egy nép, egy kontinens, és aztán kiszolgáltatja magát. És azt mondja, hogy nem olyan fontos dolgok ezek. Hogy lehet ilyen sötétségre jutni? Mint hogyha valaki kemény munkával összegyűjtené minden hét, és azután kinyitne az ajtót, és azt mondaná, hát aki akar, jöjjön nyugodtan, vegyen belőle. Az ilyen ember nyilván nem gondol sem magára, sem a jövőjére, sem azokra, akik az ő családja, akik neki adattak. Az ilyen emberről azt mondják, hogy buta. Az ilyen ember sötét. Akkor minek csinálta azt, amit csinált? Hogy juthatott ilyen állapotba az ember? Úgy, testvérek, hogy az ördög azt csinál az emberekkel, amit akar, úgy játszik velünk, mint a macska a gombolyaggal. Az ördög így akar játszani Isten gyermekeivel is, de mit mond a Biblia? Az mondja, hogy Isten bennünket már kivett az ördög kezéből. Isten hűséges hozzánk. Az ördög nem mondott le rólunk, próbálkozik velünk, de Isten nem hagy bennünket a kísértés, együtt a kiutat is megadja. Merem állítani, testvéreim, merem állítani, és becsüljük meg azokat a vezetőinket, akik a kereszténységhez még ragaszkodnak, hogy egyedül Isten az, aki az ember gondolkozását tisztán tudja tartani. Minden történelmi korban Isten a hívő embereken keresztül őrizte a gondolkozásnak a tisztaságát. Mert mi vagyunk azok, akiket Isten meg tud védeni a kísértéstől. A hívő emberek azok, akiket nem tud a korszellem akadálytalanul magával ragadni, akik nem mennek el a butulás útján, mert Isten, aki hűséges hozzájuk, nem hagyja, hogy erejükön felül kísértessenek, sőt, megadja nekik a kimenekedést is. Persze minket is kísértésbe ejt az ördög, azzal, hogy hallgassunk. Hallgassunk azokról a tiszta dolgokról, amelyeket Isten osztott meg velünk, amit Isten tanított meg, de nem fogunk elhallgatni. Sem én, és remélem, hogy velem együtt is sem. S ha a világ megsötétedik is, ha a pokol hadahány tört, tudjuk, hogy Jézus őrt áll, és vele együtt az ő diadalmenetében mi is hirdetjük az ő tiszta igazságait, mert ezek vannak a javunkra. Ezek szolgálják a mi boldogulásunkat ebben az életben, és az eljövendő életben is. Jó az, hogy ő hűséges hozzánk. Ezért kiáltunk hozzá, hogy ne vigy minket kísértésbe. Azt is el kell azonban mondanom a testvéreknek, hogy a mi bibliafordításaink alapvetően görög szövegekből származnak. Jézus azonban eredetileg nem görögül beszélt. Palesztínában az arám nyelvet beszélték, a leíratok, amelyekből mi fordítjuk a Bibliát, már görög nyelvűek. Néhányan tettek kísérletet arra, hogy a görögöt visszafordítsák arámi nyelvre. És amikor visszafordítjuk ezt a görög szöveget, hogy ne vigy minket kísértésbe, akkor ott a szó, amivel ezt vissza lehet fordítani arámi nyelvbe, feltételezhetően az eredeti nyelvre, az úgy hangzik, hogy ne engedj. Ne engedd, hogy a kísértés, a kísértő erőt vegyen rajtunk. Egy kicsit más, árnyaltabb a hangzása. Az nem egy direkt dolgot jelent, hogy Isten belevezet bennünket a kísértésbe, mert azt megmondtuk, hogy Biblia egésze felől ez nem lehet igaz. Hanem ne engedje meg azt, hogy a kísértő nyúlkáljon utánunk, és megpróbáljon bennünket tőle elragadni. Ezért elválaszthatatlan ettől a tételtől az, szabadíts meg a gonosztól. Itt is az a helyzet, testvérek, hogy mivel nincs meghatározva ennek a szónak pontosan a neme az eredeti szövegben, ezért általánosan is lehet értelmezni, általános gonoszságokra, és lehet értelmezni úgy is, hogy határozottan az ördögre vonatkoztatjuk. Szabadíts meg az ördögtől, vagy szabadíts meg a gonosztól, a gonoszságoktól, amelyek bennünket körülvesznek. Minden esetre a Biblia megtanítja nekünk azt, hogy minden gonosznak, ami körülöttünk van, a szülője, a forrása az ördög, aki olykor nyíltan, máskor meg álruhában támad meg bennünket. És Jézus azt tanítja nekünk, hogy könyörögjünk mi csak azért, hogy ő védelmezzen és szabadítson meg bennünket az ördögnek minden fondorlatos támadásától, mert ha ő ezt nem teszi, ha ő nem oltalmaz bennünket, mint győztes hadvezérünk, akkor mi bizonnyal elesünk. Talán ez a pontja, testvérek, az Úrtól tanult imádságnak, ahol nagyon mélyen kifejeződik az, és így tanít bennünket Isten Jézus Krisztus által könyörögni, hogy mi rá vagyunk szorulva életünk minden idejében Istenre. Nem a kenyér miatt vagyunk elsősorban rászorulva Istenre, higgyétek el. Abban is mi ezt látjuk a legfontosabbnak, hát legyen meg az eledel. Tanít bennünket Isten arra, hogy milyen veszedelmek között kell nekünk megélnünk a földi életünket. És ezen a ponton érzékelteti velünk azt, hogy nagyon rá vagyunk szorulva életünk minden idejében. Nem csak azért, hogy nekünk jó legyen, hanem azért, mert van egy halálos ellenségünk, aki rosszat akar nekünk, aki úgy tud a hátunk mögé lopózni, hogy nem veszük észre, aki úgy tud bennünket átejteni, így mondja a Szentírás, hogy mind a világosság angyala, hogy még mi gyanút sem fogunk. Rá vagyunk szorulva életünk minden idejében, ami Urunkra, Jézusunkra és Istenünkre. Ha eltávolodunk tőle, az nekünk rossz. Sokan gondolják ezt, hogyha mi távol kerülünk Istentől, az azért nem jó, mert Isten meg fog érte büntetni. Nem olvasom a Bibliát, biztos megbüntet Isten. Nem imádkoztam, majd biztos megbüntet Isten. Vessétek el ezt a gondolatot, ha Isten gyermekei vagytok. Isten azt akarja, hogy mi azért legyünk közel ő hozzá, azért legyünk mély lelki kapcsolatba vele, mert ha nem ilyenek vagyunk, ha nem ilyen mi kapcsolatunk vele, akkor mi kiszolgáltatjuk magunkat a gonosznak, az ördögnek. És Isten óvni akar bennünket, nem Isten fog megbüntetni, ha szabad így mondanom, hogy az a hívő ember, aki nem olvas Bibliát, nem jár templomba, az magát teszi ki veszélynek. Nem Isten fogja megbüntetni, hanem magának keresi a bajt. Olyanná lesz, mint az az eltévedt bárányka, aki elment a pásztor védelméből, a nyájból. Ez a pásztornak baj? Hát elsősorban nem. Hanem annak a báránynak, amelyiknek innentől kezdve nincsen védelme. Azonban jó tudnunk, hogy a pásztort is zavarja az. ha egy nyája elkóborol, és azt olvassuk, hogy elmegy utána, mert szereti. Megbünteti? Agyonüti? Összetöri a lábát, és azt mondja, hogy haszontalan bárány ez, ilyenre nincs szükségem? Nem. Azt olvassuk, hogy a vállára veszi, és visszaviszi a nyájba. Testvérek, Istentől mi olyan dolgokat kapunk, amit merem állítani, hogy egész életünkben föl sem tudunk fogni. El sem tudjuk képzelni azt a jóságot, amivel Isten az ő gyermekeit kíséri ezen a világon. Ahogy ő összeszed bennünket, ahogy ő oltalmaz bennünket, ahogy ő tanít bennünket arra, hogy ne távolodjál el tőlem, mert kiteszed magad mindenféle veszélynek. Azzal fejezem be ennek a tételnek a magyarázatát, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, hogyha ezt értelmező fordításban fordítjuk, nem a szavak egészéhez ragaszkodva, hanem az értelmező fordítással, akkor Calvin így fordítja, hogy kísértésbe ne jussunk, szabadíts meg a gonosztól. Hogy kísértésbe ne jussunk, szabadíts meg a gonosztól. Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy mindazt, amit ebben a kérésben megfogalmazunk, megértsük, komolyan is vegyük, legfőképpen azt, hogy életünk minden idejében ő rászorulunk. S ha ő már egyszer az ő győzelmébe meghívott bennünket, testvéreim, ne vegyük le róla a tekintetünket. Ne adjuk meg azt a luxust magunknak, hogy hagyjuk, hogy ő csak menjen, országoljon a mennybe, mi velünk meg majd lesz valami. Maradjunk mi csak szorosan mellette, imádkozva, ha kell böjtölve, ha az igét olvasva, az ő családjához ragaszkodva, maradjunk mi csak szoros életközösségben, ami megváltónkkal és Jézus Krisztusunkkal, mert ő azt ígéri, hogy megadja nekünk a kimenekedést. Azt mondja, hogy ügyel, mert hűséges az ő nyájára és az ő gyermekeire. Élvezzük inkább ezt a védelmet, mint ennek a világnak az elmúló és gyorsan véget érő szépségeit. Gyönyörködjél az Úrban, arra hív bennünket a Szentírás. Ha valamire igazán szükségünk van, testvérek, akkor erre, hogy Istenben találjuk meg életünk gyönyörűségét. Segítsen is ő meg ebben bennünket. Amen. Gyertek, testvérek, most fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 470. számú dicséretünket énekeljük mind az öt versével, imádságos szívvel. 470. dicséretünk, Úr Jézus, nézd le rám, mosd le bűnömet. Thank you. elfoglalva helyünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy gyakorlatilag a mi kívánságaink édesgetnek bennünket, s visznek bele a kísértésbe, és azután a bukásba, mert nem jó dolgokra törekszünk, és nem jó dolgokat kívánunk. Köszönjük te neked, hogy ma fölragyogtatod előttünk a te hatalmadat, azt a végtelen atyai szeretetet, amellyel te szereted gyermekeidet, akiket megváltottál a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ragyogtatod előttünk a te hűségedet, és ezáltal arra bátorítod és biztatod a mi szívünket, hogy legyen csak az a mi életünkben minden nap és minden percben a kívánságunk, hogy veled legyünk, hogy veled egyre szorosabb és mélyebb kapcsolatban éljünk. Segítsél meg bennünket, hogy ez az igaz és tiszta kívánság hassa át a mi életünket. Segítsél meg, hogy így tudjunk benned bízva nap mint nap útra kelni, életünk dolgait végezni. Hadd töltődjünk be újra és újra te veled, igéddel, lelkeddel, erősítsél bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy diadalmenetbe hívtál meg bennünket, mert győztes vagy te, a mi legnagyobb ellenségünk az ördög felett. És köszönjük, hogy a te jobbodon, győzelmedben lehet nekünk is részünk. Dicsőítünk és magasztalunk téged ezért. Taníts bennünket ehhez a győzelemhez mérten élni. És könyörülj meg rajtunk, hogyha eddig az ördögöt nem láttuk volna veszélyesnek, ha azt gondoltuk volna, hogy elbánunk vele mi magunk is saját erőnkből, akkor hadd értsük meg azt, hogy nagyobb ő annál és ravaszabb annál, hogy mi legyőzzük. Egyedül csak nálad találhatunk oltalmat. Egyedül csak te vagy az, aki meg tudsz bennünket szabadítani. Mi is kérünk téged, hogy kísértésben ne jussunk, szabadíts meg bennünket a gonosztól. Légy és maradj mindannyiunknak őrizője így, és vezess, taníts bennünket a tiszta és szent életre, a mindenkor melletted való hűséges megállásra, szavainkkal, gondolkozásunkkal, de életünk minden cselekedetével is. Amen.